Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Az embernek fia eljő ítéletre, szent angyalaival együtt a földre. Az embereket egymástól elválasztja, a jókat jobbra, a gonoszakat balra állítja. Amen. Testvéreim, magasztaljuk a mi Istenünket. 116. zsoltárunkat keressük meg, első versszakát énekeljük el. Énekünket keressük meg és énekeljük el mindegyik versszakával. Így kezdődik dicséretünk, magasztallak én téged, Isten egeknek királyát. 487.
Istenek meg királyát. Thank you.
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan az írva található Jeremiás próféta könyvében, a 35. részben. Ülve hallgassuk meg Istenünk igéjét. Így szólt az Úr igéje Jeremiáshoz, Jójákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának az idejében. Menj el a Rékábiak háza népéhez, és beszélj velük. Vidd be őket az Úr házának egyik kamrájába, és adj nekik bort inni. Magam mellé vettem tehát Jaazanját, aki Jirmeljá fia, Habacinjá unokája, továbbá testvéreit, valamennyi fiát, a Rékábiak egész háza népét. Bevittem őket az Úr házába, Hánán fiának a kamrájába, aki Jigadaljának, az Isten emberének volt a fia. Ez a kamra a vezetők kamrája mellett volt, Maasszéjának, Sallum fiának a kamrája fölött, aki ajtóőr volt. Itt a Rékábiak háza népének a fiai elfelé borral telt kelyheket és poharakat tettem, és ezt mondtam nekik. Igyatok bort! De ők így feleltek. Nem iszunk bort, mert a mi ősünk, Jónádáb, Rékáb fia ezt parancsolta nekünk. Ne igyatok bort soha, se ti, se fiaitok. Házat se építsetek, gabonát se vessetek, szőlőt se ültessetek, birtokotok se legyen. Hanem sátorban lakjatok egész életetekben, hogy sokáig éljetek azon a földön, ahol jövevények vagytok. És mi hallgattunk ősünknek, Jónádábnak, Rékáb fiának a szavára, mindarra, amit parancsolt nekünk, hogy ne ígyünk egész életünkben bort sem mi, se feleségünk, se fiaink, se leányaink, és házakat se építsünk, hogy azokban lakjunk. Ne legyen szőlőnk, szántóföldünk és vetésünk sem, hanem sátrakban lakjunk. Engedelmeskedtünk tehát, és mindent úgy tettünk, ahogyan ősünk, Jónádáb parancsolta. Csak amikor fölvonult Nebukadnezár, Babilónia királya az ország ellen, akkor mondtuk, nyertek, menjünk Jeruzsálembe a káldeusok és az arámok hadserege elől. Ezért lakunk Jeruzsálemben. Akkor így szólt Jeremiáshoz az Úr igéje. Ezt mondja a sereget ura, Izrael istene. Menj és mondd meg Júda férfiainak és Jeruzsálem lakóinak, miért nem okultok és miért nem hallgattok beszédemre, így szól az Úr. Jónádábnak, Rékáb fiának a szavait megtartották. Ő azt parancsolt a fiainak, hogy ne igyanak bort, nem is ittak a mai napig sem, hanem engedelmeskedtek ősük parancsának. Én is szóltam hozzátok, idejében szóltam, de ti nem hallgattatok rám. Elküldtem hozzátok szolgáimat, a prófétákat. Idejében küldtem, és ezt mondtam. Térjen meg mindenki a rossz útról. Jobbítsátok meg tetteiteket, ne kövessetek más isteneket, és ne tiszteljétek őket. Akkor azon a földön lakhattok, amelyet nektek és őseiteknek adtam. De ti nem figyeltetek, és nem hallgattatok rám. Jónádábnak, Rékáb fiának az utódai megtartották ősük parancsát, amit az megparancsolt, de az a nép nem hallgatott rám. Ezért ezt mondja az Úr a seregek istene, Izrael istene. Elhozom Júdára és Jeruzsálemre, minden lakójára mindazt a veszedelmet, amit megmondtam. mert beszéltem hozzájuk, de nem hallgattak rám, hívtam őket, de nem válaszoltak. A Rékábiak háza népének pedig ezt mondta Jeremiás, így szól a seregek ura, Izrael istene, mivel ti hallgattatok ősötöknek, Jónádábnak a parancsára, megtartottátok minden parancsolatát, és úgy tettetek, ahogyan ő parancsolta nektek, ezért így szól a seregek ura, Izrael istene, nem halnak ki Jónádábnak, Rékáb fiának az utódai, színem előtt maradnak mindenkor. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadói és megtartóin. Jöjjetek ezért most fennállva. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által háladással gyűltünk egybe mai vasárnapunkon is, hogy megköszönjük a Te jóságodat, megköszönjük a Te kegyelmedet. Dicsőítünk Téged, mert jó az Úr, örökké tart szeretete, hűsége megmarad nemzedékről nemzedékre. Köszönjük, Urunk, hogy kegyelmedből napjainkhoz napokat toldottál. Köszönjük neked, Urunk, hogy megőriztél az elmúlt időszakban, az elmúlt héten is. Pedig oly sok próba és oly sok kísértés jelent meg a mi életünkben. Kikezdett bennünket, és bevalljuk, hogy nem egyben el is buktunk. Bocsásd meg, amikor elfordultunk tőled, elhagytuk a te színed előtt való életünket, és úgy gondoltuk, hogy a magunk fensége, a magunk irányítása, a magunk törvénye az megfelelőbb, biztonságosabb. Bocsásd meg, hogy sokszor elmegyünk egészen a falig, néha bele is ütközünk, hogy visszaforduljunk, megtérjünk hozzád. Bocsásd meg nekünk, hogy elfelejtjük gyakran az első szeretetet, amellyel te magad szólítottál bennünket, és mi pedig felét fordíthattuk életünket kegyelemből. Urunk, bocsásd meg nekünk azt is, hogy ebben a rohanó időben nem tudunk megállni előtted, elcsendesedni, elgondolkodni. Bocsásd meg, hogy nem járatjuk be naponta mi térdünket, és naponta a mi könyökünket, hogy eléd hajoljunk és összekulcsoljuk azt. Hogy imádkozzunk, pedig a hétköznapi életből is tudjuk, hogyha valamit nem használunk, akkor így mondjuk berozsdásodik. Berozsdásodik az embernek térde, berozsdásodik az embernek könyöke, és berozsdásodik az embernek az ima élete is. És utána már nagyon-nagyon nehezen megy. Utána erőszakosan megy csak. Utána kapkodva megy csak, utána már szinte sehogy sem megy, amíg hozzánk nem lépsz, és ki nem emelsz ebből az esetből újra. Kérünk téged, hogy hadd legyünk hűséges ige hallgatóid, hadd legyünk hűséges imádkozó gyermekeid, taníts bennünket erre, ennek fontosságára a mai alkalommal. Amen. Készüljünk testvéreim az ige hirdetésre. 287. dicséretünkkel keressük meg a harmadik és negyedik versszakát énekeljük el.
Thank you.
Található a felolvasott igerészben Jeremiás próféta könyvében a 35. részben, a 18. és 19. versekben a következőképpen. A Rékábiak háza népének pedig ezt mondta Jeremiás, így szól a seregek ura, Izrael istene, mivel ti hallgattatok ősötöknek, Jónádábnak a parancsára, megtartottátok minden parancsát, és mindent úgy tettetek, ahogyan ő parancsolta nektek. Ezért így szól a seregek ura, Izrael istene, nem halnak ki Jónádábnak, Rékáb fiának az utódai, színem előtt maradnak mindenkor. Amen. Foglaljuk el mindenkor. Kedves testvérek, mindannyian tudjuk, hogyha a múltra tekintünk, különböző véleményeket, elképzeléseket, álláspontokat hallunk. Furcsa dolog a történetbe való visszatekintés, és talán még furcsább a történetírás. A múlt keresése és a múlt kutatása. Azért, mert néhány évvel ezelőtt én magam is olvastam egy könyvet, Mi a történelem címmel, és a szerző elmondja, hogy olyan, hogy objektív visszatekintés, olyan, hogy objektív történetírás ilyen nem létezik. És nem azért nem létezik, mert a történelmet valaki szándékosan meg akarná hamisítani, hanem azért nem létezik, mert amikor megtörténik egy esemény, már a megtörténésének a pillanatában is másképpen látják annak a szereplői. És amikor ők visszaemlékeznek arra a közös emlékükre, közös élményükre, akkor bizony azt találják, hogy ütközések, részletkérdésekben való, akár ellentmondások is megtörténhetnek. A tegnapi napon egy olyan kedves része volt az életünknek, hogy az a kórus, amely kórus imáron harmadik alkalommal szolgált szeptemberben közöttünk, a Pretorius Kamara kórus, ebben az évben, vagy ehhez közel ünnepelte a fennállásának a 30. évfordulóját. Tegnap a kórus aktív tagjai egy olyan koncertet szerveztek, amely koncerten a hallgatók a régi kóristák voltak. Mondjuk olyan egy meglepetés találkozó. És ott is tapasztaltuk, hogy elég 15 évnek a távlatát nézni, egy-egy élmény, egy amszterdami élmény, vagy éppen egy nagyszebeni élmény, kiben milyen lenyomatot hagyott. Nem teljesen ellentéteset, de hogy ugyanazt az eseményt szemlélve és látva, mindenki egy picit máshogyan emlékezett. Máshogyan értékelte a történetet. Hadd mondjak egy konkrét esetet. Emlékszem, hogy Amsterdamban teológusként, amikor ezzel a kórussal kint voltunk, három csoporttársam, ha szabad így mondani, leültünk az egyik kanális partjára, és Azt gondoltuk, hogy ott kint Amsterdamban egy szivart elszívunk, és ahogy ültünk a kanális partján, néztük a járókelőket, egyszer csak megérkezett egy fiatal, csinos lány, kulcssal a kezébe, és Amsterdamban mindenki bringákkal közlekedik. Hadd mondjam, hogy amikor kint voltunk, lehet, hogy testvérem jobban tudják, hogy a legócskább bringákkal. De azon ilyen vastag lakat van. Tehát a legvastagabb lakat, mindenki kerékpározik, de a jó bringát azt otthon tartja. A garázsban, nem kint az utcán. Oda ment ez a fiatal lány az első bicikléhez, elővette a kulcsot, nem nyitotta. Oda ment a másodikhoz, azt sem nyitotta. Harmadikhoz, azt sem nyitotta. Még a negyedik, mi pedig végig néztük, a negyediket kinyitotta, ránk nézett, fölült a biciklire és elment. Kedves barátommal, Pecsuk Ottóval úgy emlékeztünk erre vissza, hogy én magam azt mondtam, hogy ez a fiatal lány zavarban volt, hogy három szivarozó fickó nézi őt, és ezért nem találta, hogy melyik az ő biciklije. Pecsuk Ottó úgy emlékezett erre vissza, hogy elvitt egy biciklit, ami nem az övé volt. Ugyanazt az eseményt láttuk, ugyanannak voltunk a részesei, de 15 év távlatából valahogyan ilyen vidám történetté kerekedik ez ki, vagy a bámuló szemek miatt, vagy pedig amiatt, hogy valaki tényleg egy ocska kerékpárt elold Amsterdam egyik kanálisa mellől. Nagyon furcsa a történetírás. Ezért látjuk, hogy amivel találkozunk néhány év, évtized, vagy évszázad távlatából, a sokszor különböző pontokat említ. De azért vannak a történelemírásnak olyan általános igazságai, amelyek korfüggetlenek. Az egyik ilyen általános igazság az, kedves testvérek, hogy vannak olyan időszakok, amelyek időszakok egy nép, egy nemzet életében az emelkedésnek az időszakai, és vannak olyanok, amelyek pedig a visszaesés, a romlás, vagy egészen egyszerűen a szétbomlás, a szétesésnek az időszakai. És ma már mindannyian tudjuk, hogy a nagybirodalmak azok nem szervezeti kérdések miatt mentek és mennek tönkre. Ez egy történelmi igazság, ne féljünk ezt bevallani, akkor is, amikor látunk mai nagy impériumokat, mert nem a szervezeti kérdés bomlasztja fel őket, hanem az erkölcsi, a morális kérdések. Ahol elvész a jó rend, ahol elvész a közösségnek általánosan elfogadott erkölcsössége, az a közösség szétbomlik. És majd valahogyan máshogyan, más szervezetben, más szerveződésben egy másik megjelenik. Izrael életében van olyan időszak, amely a fellendülésé, az összefogásé, az Istenhez fordulásé, és van olyan időszak, amely pedig az üllésé, a megosztottságé, a kiszolgáltatottságé. Hogyha a Szentírás összefüggését nézzük, akkor azt kell látnunk, hogy a királyok korában az összetartás, a megerősödés, a kiteljesedésnek az időszaka Saul, Dávid és Salamon király időszaka, majd Salamon király uralkodása után Salamon fia és hadseregének parancsnoka összevésznek, és ketté szakad az ország, a ketté szakadottság, a megosztottság pedig lehetőséget jelent azoknak a különböző nézeteknek, pogánságnak, istentelenségnek a beszélvárgására, amely először az északi ország rész, az úgynevezett izraeli ország résznek a pusztulásához vezet. Őket leigázzák az asszírok, majd később a 6. században, és itt járunk Jeremiás korában, a 6. században két nagy impulzus erejéig megjelenik a babilóniai hadsereg, egy újabb szuperhatalom, és először csak elviszi Jeruzsálem, elitjét, értelmiségét, erről beszél mondjuk Dániel könyve, utána pedig jön Jeremiás időszaka, a totális kiszolgáltatottság, a háborús időszak, békülni, menni vagy maradni, megalkudni, vagy éppen harcolni, Istenre figyelni, vagy Isten ellen dönteni, igaz proféta, hamis proféta küzdelme, forrongó légkör. És ebben a forrongó légkörben Jeremiás a városon belül prédikál Jeruzsálem lakóinak, Júda népének, hogy forduljanak el a bűntől, térjenek vissza az élő Úrhoz, Istenhez. És akkor megmenti őket a kiszolgáltatottságtól, a kizsákmánylástól és a fogságtól. Isten. A harctól, a veszteségtől nem, de megmenti őket, az életüket. És éppen ahogyan beszélgettünk itt, Isten tiszteletünk kezdete előtt, én most nem földrajzi értelemben, hanem Izrael életében az egyik legnagyobb kérdés mindig a fogság kérdése volt. A mai napig a Páska ünnepét azért ünneplik a zsidók, mert Isten megszabadította őket Egyiptomból. És itt egy fogságos helyzet van. Tehát tudnia kellett a népnek, hogy mivel jár 70 évnyi babiloni fogság. És amikor ezt hirdeti Jeremiás, akkor kidobják őt, börtönbe vetik, a szerét dombra hányják, el akarják némítani. Nem kell. Jeremiás pedig, amikor megszólal, újra és újra olyan képeket használ, amely képek fontosak Júda lakói számára, de meghökkentőek. A fazekasnak a képe, vagy éppen a füge képe, vagy éppen egy szerződésnek, egy adásvételi szerződésnek a képe. Ma úgy mondanánk, hogy kötvény. Vagy éppen ebben a történetben a bor kérdése. Furcsa dolgok ezek. Engedjétek meg azt, hogy még a bevezetés, hosszú bevezetés kapcsán elmondjam, hogy Jeremiás proféta könyvét, ha olvassuk, akkor az első 33 fejezetben azt látjuk, hogy többé-kevésbé egy kontinuitás mutatkozik, egy történetiség. Mondhatnám azt is, hogy egyfajta történetírás, egymás utáni események. Míg ettől a résztől kezdődő egy profétikus írássá válik, és visszacsatolások vannak a korábbi eseményekhez. Nos hát, kedves testvérek, itt vagyunk körülbelül 2600 évvel ezelőtt, és 2600 évvel ezelőtti történetben azt halljuk, hogy van egy olyan népcsoport, akik engedelmeskednek, megtartják ősüknek a szavát. Gondoljátok végig a Rékábiak történetével kapcsolatban, hogy van néhány száz ember, aki megfogadja ősének tanácsát, és engedelmeskedik neki. 2600 évvel ezelőtt van egy olyan népcsoport, aki körülbelül 250 évvel korábban élt ősüknek, a parancsát megtartja, és 250 éven keresztül engedelmeskedik. Mert ez a kép, amit a proféta tesz, ez egy provokáció. Borral kínálja őket. Fogyasszátok el. Kóstoljátok meg. Sokat beszélgetünk arról, kedves testvérek, hogy mi a különbség a próba és a kísértés között. Azért nagyon nehéz meghatároznunk a különbséget a próbatétel és a kísértés között, mert gyakran a Szentírásban ugyanaz a szó szerepel a próbatétel és a kísértés szó kapcsán is. Nyelvészetileg tehát lehetne úgy is fordítani egy klasszikus példát, hadd említsek, mert hogy így van a fordítás. A Károli fordítás Ábrahám történetében, amikor fiát kell feláldoznia az ősatyának, azt mondja, és megkísértette Isten Ábrahámot. Az új fordítás pedig azt mondja, és próbára tette Isten Ábrahámot. Nyelvtanilag mind a kettő igaz. Mi a különbség a kettő között? Teológiai. Tudnélik, a kísértés mindig alulról érkezik, az ördögtől, a próbatétel pedig mindig fölülről érkezik, az Istentől. A kísértésben Isten az ördög azt akarja, hogy elbukjunk, a próbatételben pedig Isten azt akarja, hogy megméretessünk. Hogy mellette állásunk. Ez egy próbatétel. Felülről való próbatétel, hogy borral kínálja Jeremiása rékábiakat. Vajon fontos-e számunkra az engedelmesség? A rékábiakról nem sokat tudunk. Úgy tudjuk, vagy úgy érezzük inkább, hogy ők nem tartoztak a zsidóságnak a fő vonulatához. Körülmetélettek voltak, elfogadták a mózesi törvényeket, talán Jetrónak, Mózes apósának a rokonságához tartoztak. Később azonban azt olvassuk a Szentírásban, hogy amikor a második királyok könyvében a 10. részben Ahab halála után a király, Jéhu király szeretné megtisztítani az országot a bálvány imádástól, és összehívatja a Baált tisztelő papokat a templomba, és azt mondja, nézzetek jól körül, nincs-e itt olyan, aki az éli urat tisztelné. Akkor azt olvassuk ebben a történetben, hogy az ő segítsége lesz ebben a történetünkben olvasott ősatya. Segítsége lesz Jéhúnak Jónádáb. És az ő életére jellemző makacsság és kitartás, meg nem hajlás miatt segít, hogy Izraelből eltakarodjon a bárhányimádás. Gyűlöli a bűnt, és nem hajlandó meghátrálni. Erről beszél a Királyok második könyvében, a 10. részben az ige. És gondoljátok végig Jónádábnak a leszármazottai pedig ősök iráti tiszteletből nem fogyasztanak alkoholt, nem élnek sátrakban, nem vetnek, nem ültetnek szőlőt. Körülbelül a történetünk egy bő 3000 évvel ezelőtt játszódik. Abban az időben, amikor az emberek a gazdagságban bíznak, házakat építenek, szinte erődöket, abban az időben szólal meg Isten igéje. Ők ezt nem tették. Jeremiás példaként állítja a családi örökséget, az engedelmességet. Emlékeztek a 10 parancsolatnak arra az igéjére, amely megszólal Mózes második könyvében, és megszólal Mózes 5. könyvében? Tiszteld apádat és anyádat, ahogyan megparancsolta neked Istened az Úr, hogy hosszú ideig élhess, és jó dolgod legyen azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked. És azt is mondja az ige, Ne csinálj magadnak semmiféle bálványszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben lenn a földön, vagy a föld alatt a vizekben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is, harmad és negyed ízig, ha gyűlölnek engem, de irgalmasan bánok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Kedves testvérek, nagy szerepe van a mai élőknek, a mai nemzedékeknek, a mai apáknak és a mai anyáknak, a mai keresztényeknek. Pontosan ezért, hogy megtartják-e Isten parancsolatát. Engedelmesek lesznek-e Isten szavához, vagy pedig nem. Többenetes. Bele sem merünk gondolni, hogy mi volt mondjuk Magyarországon 250 évvel ezelőtt. Hogy annak is lehet következménye, lelki következménye a mai generációk életére vonatkoztatva. És valljuk be őszintén, hogy bele sem merünk gondolni, hogy mi lesz 2264-ben. Belemersz gondolni abba a felelősségbe, ami a tiéd. Belemersz gondolni, hogy a te hitettől, hitvallásodtól, engedelmességettől is függ a jövő. Ebben a történetben azt olvassuk, és ahogyan készültem, bizony vannak ilyen tanácsok is, hogy hát nekünk is akkor egyfajta ilyen amis közösséget kellene alakítanunk. Tudjátok, az Egyesült Államokban van egy nagyon zárt populáció, akik szigorúan az ószövetségi rend szerint élik az életüket, kalákákban laknak rendszerint a nagyvárosoktól távol. Akkor vonuljunk ki mi is ebből a világból. Ne ígyunk alkoholt, egyetlen cseppet sem, ne vessünk, ne ültessünk, ne építsünk házakat, lakjunk sátrakban vagy barlangokban. Nem erre gondol szerintem Isten igéje. Hanem amit megértettek Jónádábnak az utódai, az az, hogy mindaz, ami körbeveszi az életünket, akár a házunk, az autónk, a kertünk, a gazdaságunk, vagy éppen a vállalkozásunk, vagy a hivatásunk, a munkánk, a kenyerünk, az nem az életnek az abszolútuma, hanem csak az életnek az ajándéka. Talán az a nagy bajunk, kedves testvérek, hogy mi túlságosan is beleragadunk ebbe a világba, itt a 21. században. Mi túlságosan is csak abban tudunk gondolkodni, hogy mi az enyém, mi az, amit megszereztem, mi az én kertem, az én házam, az én váram. És talán nagyon nehezen fogadjuk el azt, amit Péter apostol már lát a keresztény közösségekkel kapcsolatban, és kimondja, hogy jövevények vagytok, nem állandó lakosok. Jövevények vagytok. Nem hiszem, hogy azt mondaná itt az ige, hogy mondjunk le mindarról, ami körbevesz bennünket. De arra mindenféleképpen felhívja a figyelmünket, hogy csak jövevények vagyunk. Hogy nem lehet életünknek az abszolút célja az, hogy ilyen házban vagy olyan házban lakjunk. Fontos dolog, hogy rendezett körülmények között lakjunk. De nem lehet ez a legfontosabb, mindent kizáró és mindent elborító cél. Gyerekeknek mondtam a héten egy példát, így is volt. Tudom, hogy félreérthető, bocsássatok meg nekem, de akkor is elmondom. Szokonyán volt egy kedves néni, nagyon kedveltem őt, és eljött minden évben, elhozta az egyház fenntartói járulékot. És tudom, hogy nagyon szerény körülmények között lakott. Láttam az életét, letett néhány ezer forintot, és azt mondta, tiszteltes úr, ennyit tudok adni, elfogadják el. Köszönettel elfogadtuk, beírtuk. A történet akkor kezdett el döcögni nekem, amikor egy kis faluban nagyon sokszor találkoznak az emberek. És amikor a postán az egyik héten láttam azt, hogy ez az asszony azt mondja, Angélának hívták a postásnénit ott is, és azt mondta, hogy Angikám, adnál nekem 2000 forintért lottót. És akkor adott 2000 forintért lottót. És amikor ötödik alkalommal hallottam már, hogy 2000 forintért kér a néni lottót, akkor úgy elgondolkodtam azon, hogy tulajdonképpen az a kis adomány, amit odaad a gyülekezetnek, az ugyanúgy 2000 forint volt évente egy alkalommal. És lehet, hogy több tíz, és megkockáztatom, nem bántásként mondom, talán 100 000 forintot is elköltött évente a lottóra. Mert azt gondolta, hogy ezzel tudja a legtöbbet tenni saját magának, de azt is elgondolom róla, hogy nem magára gondolt ő, hanem a gyerekeinek, az unokáinak, a családjának. Hogy majd az oldaná meg az életüket. Ennyire földhöz való kapaszkodás és ragaszkodás ez a gondolat, hogy megoldja az életünket, abszolút értelemben megoldja az életünket a külsőség. Nos, ez volt a Rékábiak esetében, amire azt mondták, hogy nem. Azért mondom, hogy ez volt, mert nézzétek, amikor Nebukadnezár csapatai megérkeznek, akkor ők is bevonultak a városba. Tehát nem maradtak kint a sátraikban. Ez nem azt jelentette, hogy ők egy kommunisztikus életközösséget vállaltak volna a végletekig. Amikor jött a baj, akkor tudták, hogy be kell menni a városba, mert a városfalak azért biztonságot adnak, vagy nagyobb biztonságot jelentenek, mint a bőrsátrak. De mégis tudták, hogy az életüknek a megoldása, az életüknek a megmentése, az az engedelmességben van. És ezt mondja a Jeremiás, és ezt adja példaként számunkra, ezt mondja a Júda lakóinak is, hogy nézzétek ezt a népet, egy embernek a szavára hallgatnak 250 éven keresztül. És azt mondja, én elküldtem hozzátok prófétáimat, elküldtem hozzátok a választottaimat, elküldtem, hogy térjetek vissza hozzám, térjen meg mindenki a maga útjáról, és nem hallgattok rám. Mint hogyha megismétlődhet ez a történet az Új Szövetségben, Jézus egy példázatában, a gazda példázatában, aki kiadja az ő birtokát bérbe, és amikor jön a gyümölcsszedésnek az ideje, be kellene szolgáltatni a bérleti díjat, akkor elküldi a szolgáit, az egyiket megverik, a másikat kidobják a kerítésen kívülre, és utolsó időben pedig azt mondja Jézus a példázatban, utoljára pedig elküldte az ő fiát, és itt van az a szívbe markoló mondat, hát ha őt megbecsülik. És amikor jön az örökös, akkor az itt van az örökös, öljük meg! És kidobják a kerítésen kívülre. Isten újra és újra ezt a régi Rékábiak példáját Jeremiáson keresztül, Krisztuson keresztül hozza hozzánk. Vajon mi engedelmeskedünk-e az ő szavának? Mert a történet azt mondja el, és ez legyen az utolsó gondolat, hogy az engedelmességnek megvan a gyümölcse. Nemzedékeken keresztül megvan az engedelmességnek a gyümölcse. Azt olvassuk az ige végén, nem halnak ki Jónádábnak, Rékáb fiának az utódai, színem előtt maradnak mindenkor. Az Istenhez való hűségünknek a következménye, öröme, gyümölcse, ajándéka éppen ez. És amikor azt mondtam, hogy belegondolsz-e abba, hogy mi lesz majd 250 év múlva, akkor ebből a szívvel gondolj bele. 250 év múlva mi nem leszünk itt ezen a földön. Vagy azért, mert Krisztus visszajön, vagy azért, mert mindannyiunknak utolsó dobban a szíve. Nem leszünk itt. Lehet, hogy már a fejfájunk sem lesznek meg. Lehet, hogy az emlékünk sem lesz meg. Lehet, hogy valahol egy kis könyvben majd megemlítik azt, előkeresik majd 250 év múlva a mi utódaink, hogy kik voltak a csobánkai gyülekezetnek a fenntartói. Mert megmarad mondjuk ez a papír, hogyha nem fakul meg addig. Lehet, hogy csak nevek leszünk. De tőlünk is függ, a mi engedelmességünktől is függ a jövő. Nem véletlenül mondja Jézus Krisztus, ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet, az pedig az én atyám is szeretni fogja. Elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála, mondja Jézus a búcsúbeszédekben. Vagy nem véletlenül olvassuk a teológiai visszatekintését Isten igéjének, jól lehet, ő a fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Olvassuk a zsidókhoz írott levélben. Ime, kedves testvérek, a múlt értelmezéséből kezdtük, és a saját életünk engedelmességénél kötöttünk ki. Valaki azt mondta, ezzel zárom, mert az időnk elfutott, hogy mi az igaz hit? Az igaz hitnek van értelmi aspektusa, amikor tudom, hogy kinek hittem. Az igaz hitnek van bizalmi aspektusa, bizalmi oldala, hogy bízom abban, aki velem szemben van. És az igaz hitnek van egy harmadik oldala is, hogy engedelmeskedek annak, aki ezt nekem mondta. Tőlünk nem azt várja Isten, hogy jónádább utódai legyünk, hogy neki engedelmeskedjünk, hanem azt várja, hogy Krisztuséi legyünk, mert róla neveztettünk. Amen. Feleljünk fennállva az igére, testvérek. 299. énekünket keressük meg, 4. és 5. versszakát énekeljük el. Szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által hálaadással köszönjük meg neked, hogy egy ősi történet majd 2600 évvel ezelőtt történt időszak, és az azt megelőző múlt majdnem 3000 év, vagy több mint 3000 év, ami időnktől visszaszámítva mégiscsak példaértékű lehet számunkra. Hát, hogy engedelmes gyermekeidként éljük a mindennapokat. Bocsáss meg nekünk, Úrunk, hogyha túlságosan is ragaszkodunk mindahhoz, ami ajándék, és nem hozzád. Hálásan köszönjük neked, hogy van hol laknunk, van mit ennünk. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy vannak gyermekeink, unokáink. Köszönjük neked, hogy napjainkhoz napokat toldottál, hogy születésünk napja is az elmúlt napokban lehetett. Arra kérünk téged, Urunk, hogy ezeket az ajándékokat ne vedd el tőlünk, de add, hogy hadd tekintsünk rá alázatosan, és hadd tekintsünk a múltunkra tisztán vissza. Hadd köszönjük meg neked, hogy nem ezektől a dolgoktól függ a mi jövendünk, az örökké valóságunk, hanem tőled, a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünkért, minden tagjáért, kicsinyeiért és nagyjaiért. Könyörgünk betegjeiért. Imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért, akik próba alatt vannak. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért és az emlékezőkért. Könyörgünk a következő hétért, az evangelizációs estékért, hogy mi magunk is hívogassunk ide testvéreket, hívőket és hitetleneket, hogy emberi értelemben, emberi életük megváltozzon, hozzád forduljon, vagy emberi életük megerősödjön, szövetségkötésed megújuljon velük. Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti munkáját, segítségét és adományát. Szeretettel hirdetem, hogy 2014. december 1-én 9 óra és 12 óra között adventi jótékonysági babamama alkalom lesz Pomázon, melyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Hirdetem, hogy a holnapi naptól 18 órakor Csobánkán, hétfőket, szerda, csütörtök és péntek este evangelizációs alkalmak lesznek, közöttünk szolgál Fuk Lóránt, veresegyházi lelkipásztor. Egy pillanatra kitekintek, és megkérdem az énekkari próbát, hogy lesz-e hétfőn. 19 órától lesz énekkari próba. Kedden 18 órától kék kereszt alkalom lesz, és pénteken 19 órától pedig ifjúsági bibliaóra lesz. Szombaton 9 óra 20 perctől a kiránduló körünk túrát szervez a Csobánkai Macska Barlanghoz, ez a pomázi indulási idő, becsatlakozhatunk. Hirdetem, hogy jövő héten szombaton 9 órai kezdettel egyházmegyei presbiteri továbbképzés lesz, nem csak presbitereknek, melyen közöttünk szolgál dr. Molnár Róbert Kübekháza polgármestere, a címe pedig Őrhelyemre állok. Fóti testvéreinknek a kérése, hogy aki szívesen jönne erre az alkalomra, szerdáig jelezze, nem azért, mert a templomban nem férünk el, hanem úgy készülnek az ebéddel. Tehát, aki szívesen eljön erre az alkalomra, kérem, hogy szerdáig valamilyen formában jelezze, hogy én magam is továbbíthassam. Jövő héten vasárnap 9 órakor adventi ünnepi istentiszteletünk lesz úrvacsorai közösségben Csobánkán, közöttünk szolgál Fóragy Miklós nyugalmazott esperes úr, alkalmunk előtt a régi énekes könyvből a 28. számú éneket tanuljuk meg, drága advent köszöntünk, így kezdődik ez az ének. Jövő héten vasárnap 15 órától gyülekezeti délutánunk lesz Csobánkán, ehhez testvéreinknek süteményes adományát szeretnénk kérni, beszélgetni az elmúlt hét már ugye vasárnap mondom, áldásairól, örömeiről, esetleges kérdéseiről. Jelzem, hogy a mai napon 15 órakor a Biai gyülekezetben a gazdálkodás, református gazdálkodással kapcsolatos továbbképző alkalom lesz, aki szívesen eljönne erre az alkalomra, kérem, hogy szóljon, hogy együtt tudjunk menni. Kedves testvérek, a hirdetések végével Isten tiszteletünk végéhez érkeztünk. Záró énekül a múlt héten tanult 192. dicséretünket keressük meg és énekeljük el. Vigasztalás Istene adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek, ami Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.